Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és akik követik adásainkat, azok tudják, hogy bizonyos időközönként szoktuk foglalkozni a magyar-EU-s viszonnyal, azon belül is az utóbbi hónapokban kifejezetten az uniós pénzek kérdésével, és többször is fölmerült már, hogy annyira nem átlátható a folyamat, ami zajlik, hogy legtöbbször jól értesült brüsszeli tudósítók információira vagyunk kénytelenek hagyatkozni a tekintetben, hogy mi zajlik a magyar kormány és az Európai Bizottság sok milliárd eurót érintő kérdéseiben, és a mai vendégünk az egyik ilyen kiválóan értesült brüsszeli tudósító, Halmai Katalin, a Népszava brüsszeli tudósítója. Szervusz, Kati, köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat.
Szervusz, András, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
De ahogy itt már fel is vezettem, bizony nem sokat lehet látni, hogyha a hivatalos csatornákat nézzük, azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi zajlik a magyar kormány és a uniós intézmények közötti, most már szappanoperába illő tárgyalás sorozatán. Navracsics Tibortól is, amiket hallunk, azok általában általánosságok, illetve hát valahogy mindig úgy tűnik, hogy mintha a siker mindig pont néhány hónapra lenne. Volt ez már a tavalyi év végén, volt ez már most március 31-e egy ilyen kitűzött dátum, amiről kiderült, hogy nem is volt annyira kitűzött dátum. Most legutóbb már azt mondta, hogy nyárra meg lehet a megállapodás, de akkor sincs tragédia, ha csak ősszel. Volt egy ilyen ATV egyenes beszéd interjú, amiben ezt mondta. Szóval összességében egy mozgó célpontról beszélünk, úgy tűnik, és nincs is nagyon hivatalos kommunikáció a tekintetben, hogy pontosan hol állnak a tárgyalások. Te hogy látod, hogy szerinted mikorra reális az, hogy lesz megállapodás a különböző kérdésekről, illetve hogy mikor indulhatnak meg Magyarországra a pénzek?
Több tárgyalásról és többféle pénzről van szó, ezért nehéz egy vagy két mondatban válaszolni erre a kérdésre. Van egy 22 milliárd eurós kohéziós büdzsé, ami Magyarországnak 2021 és 27 között áll a rendelkezésére. Ennek az odaítéléséhez kötöttek bizonyos feltételeket. Van egy helyreállítási alap, amelyből Magyarország 5,8 milliárd eurót kaphat. Ennek az odaítéléséhez is kötöttek feltételeket, és van egy jogállamisági eljárás, ami ugyan a kohéziós büdzséhez kapcsolódik, ez pedig 6,3 milliárd, amit befagyasztottak, főként a rendszer szintű korrupció miatt. Ennek a kondicionalitási eljárásnak a része egyébként az egyetemi alapítványok ügye is, tehát ez az úgynevezett Erasmus, Horizont Európa probléma, amit válaszolva a kérdésedre a leghamarabb kéne megoldani, mert ha jól tudom, akkor június-júliusban meg kéne kötni azokat a szerződéseket Budapest és Brüsszel között, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek a programok jövőre is elérhetők lesznek a magyar diákok, pedagógusok, kutatók számára. Ezen a területen elég rosszul áll a szénánk, elég rosszul állnak a tárgyalások. Navracsics Tibor sokszor jár Brüsszelben, hogy erről tárgyaljon. Mindig megígér valamit, de az én információim szerint a kormány még mindig adós azoknak a jogszabályoknak a prezentálásával, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Brüsszel át vagy bét mondja azt, hogy igen, ezek a feltételek ezek megfelelnek, vagy ezek a feltételek nem felelnek meg. Tehát itt úgy tudom, hogy Brüsszel is nagyon várja a magyar jogszabályi javaslatokat, amelyek alapján aztán ítélhet. A kondicionalitási eljárás többi feltétele is elég rosszul áll együtt ezzel az egyetemi alapítványi üggyel, úgyhogy én úgy tudom, hogy itt sincs nagyon gyors előrehaladás. Vannak bizonyos területek, ahol Magyarország jól teljesít, 13 problémát azonosított a bizottság, amikor ezt a kondicionalitási eljárást elindította, és ezek közül jó néhányat Magyarország még nem teljesített. A legjobban állunk egyébként a kohéziós, a teljes kohéziós büdzséhez kötött igazságszolgáltatási reformmal. Éppen a mai Népszavában írtam meg, hogy megszületett a szakértői szintű megállapodás Magyarország és az Európai Bizottság szakértői között, tehát nem a politikai szinten, szakértői között erről az igazságszolgáltatási reformról. Ez 13 milliárd eurót szabadítana fel Magyarország számára 2021 és 27 között, ha a politikusok is, és most a politikusokon itt a biztosokat, meg a bizottsági elnököt értjük, tehát ha a politikusok is rábólintanak, ez messze nem biztos. Volt már rá példa épp a magyar ügyekben is, hogy a szakértők megállapodtak valamiben, aztán a politikai szint, a biztosok, a bizottsági elnök azt mondta, hogy ez nem elég, ezt még ki kell egészíteni ezzel, azzal, amazzal. Tehát még ne ígyünk előre a medve bőrére, de úgy tűnik, hogy ezen a téren van a legjobb előrehaladás, és most, ahogy beszélgetünk egyébként, most találkozik éppen Varga Judit és Didier Reinders igazságügyi biztos. Gondolom, hogy a tárgyalásaik témája éppen ez az igazságügyi reform.
Mindjárt belemegyünk akkor ezekbe a részletekbe, hogy mit takarhat egy ilyen megállapodás, de rám világítottál itt az elmúlt néhány percben arra, hogy az egyik kulcskérdése a következő heteknek, hónapoknak az lehet, hogy az Európai Bizottság egyben kezeli-e az összes kérdést, vagy sikerül a kormánynak azt a stratégiáját átvinni, amit te már igazából most itt pedzegettél, hogy leválasztani, szétszálazni egy kicsit a történeteket, és nem bevárni, míg minden megoldódik, hanem esetleg a pénzek egy részét kiszabadítani, nem is kicsi részét, ahogy ezt említetted, kiszabadítani például azzal, hogy az igazságszolgáltatási reform terén megvan a megállapodás, és akkor attól még nyugodtan mondjuk az antikorrupciós viták, azok még húzódhatnak. Tehát, hogy te hogy látod, hogy melyik a reálisabb forgatókönyv a következő időszakban, az, hogy a bizottság köti az ebet a karóhoz, és azt mondja, hogy itt egyben kell kezelni a dolgokat, vagy te látsz arra reális esélyt, hogy az a számítása a kormánynak, miszerint meg lehet itt külön állapodni a különböző mérföldkövekről, az bejöhet. Melyik a valószínűbb?
Ez nehéz kérdés, és nehéz rá válaszolni. Én úgy tudom, hogy a bizottság szeretne egyben megállapodni mindenről, de ugye kötik a jogi kötelezettségek. A kohéziós alapról, tehát erről a 22 milliárdról, ami most ugye 17 milliárd, 13 milliárd lett, mert kivesszük belőle a jogállamisági kondicionalitási eljárás során befagyasztott pénzt, és az egyéb, az alapvető jogok sértéséhez fűződő egyéb feltételrendszer, tehát most beszéljünk 13 milliárdról. Ennek az összegnek a felszabadítását az Európai Bizottság csak és kizárólag az igazságügyi reformhoz kötötte. Persze születhet egy olyan döntés, hogy meg kell várni, míg a korrupciós ügyekben is előrehaladás történik, és csak azután megkezdeni ezeknek az összegeknek a folyósítását, illetve a projektek árának a megtérítését. De ha szigorúan vesszük, a bizottság ebben az ügyben csak az igazságügyi reform teljesítéséhez kötötte a pénzek kiutalását, odaítélését. A két másik ügyben, a helyreállítási alap és a kondicionalitási eljárás ügyében valóban együtt kell kezelni minden feltételt. A helyreállítási alap esetében ez 27 mérföldkő, szupermérföldkő feltétel, a kondicionalitási eljárás esetében pedig 21. Ezeket együtt kell teljesíteni, kivéve, és itt is van egy csavar, az egyetemi alapítványokról meg lehet külön állapodni. Egyébként ez benne van a rendeletben is, tehát ezt nem most találták ki, ez benne van a rendeletben, hogy mindenről együtt kell megállapodni, vagy a határozatban pontosabban, kivéve az egyetemi alapítványokról, azokról külön is meg lehet állapodni. Ettől függetlenül még egyszer mondom, a bizottság úgy tudom, hogy szeretne egy csomagban rendezni mindent.
Na akkor nézzük meg azt a forgatókönyvet, hogyha tényleg egy csomagban szeretnének rendezni mindent. Más kollégák, brüsszeli tudósítók, kiemelten Gyévai Zoltán, a Szabad Európa munkatársa, aki szintén jól informált cikkeket szokott írni a brüsszeli eseményekről, ő azt írja egy közelmúltbeli cikkében, hogy ő azt gondolja, hogy csak 3 hónap van igazából arra, hogy áttörést lehessen elérni. Ez ugye hidegzuhanyként hathat sokak számára, hiszen sokan azt gondolják, hogy ráérünk itt ősszel is, vagy akár jövőre is megállapodni bizonyos kérdésekről. A lényeg, hogy nincsen forrásvesztés, hiszen ezt már túlélte a kormány a tavalyi év végén. Viszont ha ez igaz, és igazából téged erről kérdezik, hogy mi a véleményed, hogy valóban ez az ablak, ami nyitva van, amíg meg lehet érdemben állapodni, ez valóban ilyen szűke? Ezt azért kérdezem, mert nekem az a benyomásom, hogy talán nem ennyire szűk, hiszen azért az őszi hónapokat én nem tekinteném még egy olyan időszaknak, amikor nincsen helye érdemi egyeztetéseknek, és már minden csak a kampányról szólna. Hát azért akár csak a saját tapasztalataimból is tudom, hogy az Európai Parlamentnek a valódi leállása az inkább csak a jövő évben várható. Tehát azt gondolom, hogy januárban már nem fog ugyanazzal a intenzitással az élet elindulni, mint ahogyan majd az idei évben lezárult, és a választás pedig nyilván májusban lesz, előtte lesz több hónap kampány. Tehát az való igaz, hogy a jövő év első fele az egy kicsit már ilyen bénakacsa időszak lesz, és amit addig nem sikerül elintézni, az utána nagyon nehéz lesz. De mintha az idei év második fele még azért rendelkezésre állna. Tehát én azt gondolom, hogy, vagy nem is tudom, hogy gondolom-e, közben kérdezem tőled, hogy jól gondolom-e, hogy ez a 3 hónap, amiről a gyévai kollégának több bizottsági munkatárs is beszámolt, hogy szerintük annyi van, ez mintha egy kicsit szűkös lenne. Te mit látsz, hogy meddig van nyitva ez az ablak az érdemi áttörés elérésére?
A Gyévai Zoli arra alapozza ezt a 3 hónapos jóslatát, hogy elkezdődik az európai kampány, az európai parlamenti kampány, és elindul a bizottsági elnök kampánya is, hogy újrázhasson ezen a poszton, és akkor meg lesz kötve a keze, mert politikailag a parlament, a különböző politikai pártok azt fogják tőle várni, hogy ne adjon egy fillért se Magyarországnak, amíg ez a korrupt Orbán rendszer elsinkofálja, ellopja, rossz helyre teszi a pénzt. Én egyébként veled értenék egyet igazából, hogy nagyobb itt az idő, intervallum, több idő áll rendelkezésre, de azt tudom, hogy sok parlamenti beszélgetőtárs is szereti ezt a 3 hónapot hangsúlyozni, hogy ha elindul a kampány, és von der Leyen bejelenti, hogy bizottsági elnök szeretne lenni, és csúcsjelölt szeretne lenni, és tudjuk, hogy a csúcsjelölt azzal, csúcsjelölt indulása azzal jár, hogy egy politikai családnak, egy pártcsaládnak támogatnia kell a csúcsjelöltet. Tehát ha von der Leyen azt szeretné, hogy az Európai Néppárt őt támogassa, mint csúcsjelöltet, akkor bizony szűkre kell szabnia az időt, és vagy addig kell megállapodnia a Magyarországgal, vagy ha utána szeretne, akkor már nehezebb lesz a dolga. Ebben azért vannak kérdőjelek, nem tudjuk, hogy lesz-e csúcsjelölti rendszer igazán. Én hallottam olyan véleményeket is a parlamentből is, hogy nem biztos, hogy ezt a csúcsjelölti rendszert ezt folytatni kéne. Nem jött be 4 évvel ezelőtt sem. Lehet, hogy most sem fog bejönni, hogy a von der Leyen nem csúcsjelölt volt, hanem Manfred Weber volt a csúcsjelölt, mégis ő lett a bizottsági elnök. Tehát nem biztos, hogy ez a rendszer működni fog, és valóban a pártok is szerintem még várnak azzal, hogy elkezdjék a kampányt. Úgyhogy szerintem van még valamennyi ideje a magyar kormánynak, itt csak az a kérdés, hogy a magyar gazdaság kibírja-e ezt a hosszú húzavonát, ami történik, mert jogilag, eljárásilag lehet, hogy van idő, a magyar gazdaságnak van-e elég ideje arra, hogy ezt az időt kibírja? Ezt nem tudom, ezt olyan embereknek kéne megválaszolniuk, akik jobban értenek ehhez, mint én.
Akkor kanyarodjunk vissza egy kicsit a konkrét ügyekhez. Említetted, hogy az igazságszolgáltatási reform áll a legjobban, és ott lehetséges a legkorábban egy valódi megállapodás, amiből fakadóan összegek szabadulhatnak föl és érkezhetnek Magyarországra. Milyennek a megállapodásnak a tárgya? Tehát lehet-e azt tudni, mert ebben sincsen igazi kommunikáció a magyar kormány részéről, hogy mit terjesztettek elő, tehát hogy mi lenne a megoldás, mi az, amiben akkor úgy néz ki, hogy sikerül megállapodni, mi a tartalma ennek a megállapodásnak?
Ugye az Európai Bizottság 4 dolgot kért Magyarországtól az igazságügyi reform területén: növelje az országos bírói tanács hatáskörét, erősítse meg a kúria függetlenségét, szüntesse meg azt, hogy megbüntet bírákat azért, mert az Európai Unió bíróságához fordulnak előzetes döntéshozatali kérelmekkel, illetve hogy bizonyos szervek az Alkotmánybírósághoz fordulhassanak, hogy megváltoztathassanak bizonyos ítéleteket. Ez volt a 4 elvárás. Őszintén szólva nem tudom, hogy a magyar kormány mit nyújtott be végül a bizottság elé. Azt tudom, hogy a bizottság előtt jogszabályi javaslatok fekszenek, nem elképzelések, nem ötletek, nem javaslatok. Az Európai Bizottság most már a konkrét magyar jogszabályi javaslatokról fog végleges ítéletet mondani, amiről ugye, mint mondtam, a szakértők már elegendőnek ítélték, de hogy pontosan mit tartalmaznak ezek az előterjesztések, ezekről itt sem akarnak részleteket elárulni. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig folytatódtak a tárgyalások, és a bizottság sokszor visszadobta a magyar javaslatokat, hogy még dolgozzatok rajta, ez még nem elég, még további pontosításokat szeretnénk. De ennek a tartalmáról nincsenek információk.
De akkor ezek szerint viszont úgy tűnik, hogy azt csinálja a magyar kormány, hogy itt a végén már a konkrét törvényszöveget behozza, és valójában, ha erre rábólintanak Brüsszelbe, akkor az egy az egybe mehet a magyar parlament elé.
Így van, de ez nem is mehet másként, András, tehát a bizottság törvényjavaslatokat vár. Tehát nem elég a szóbeli közlés, nem elég egy levél, minden területen, minden feltétel esetében, amely jogszabályhoz van kötve, mert vannak olyan feltételek, amelyek nem jogszabályi kötelezettségeket rónak Magyarországra, de ahol jogszabályt kell hozni, módosítani, változtatni, ott a bizottság azt várja, hogy Magyarország ezt Brüsszelben beterjessze, ott Brüsszel véleményt mond róla, majd a magyar kormány beterjeszti az országgyűlésben, és még ezután is értékel a bizottság, tehát az elfogadott jogszabályokat is értékeli, hogy valóban azokat a jogszabályokat fogadta el a magyar országgyűlés, amelyeket az Európai Bizottság jóvá hagyott Brüsszelben. Tehát gyakorlatilag így néz ki az eljárás.
És akkor hogy néz ki a folyósításhoz való eljutás szerinted? Tehát hogyha most tényleg megszületik a közeljövőben egy hivatalos megállapodás ebben a kérdésben, akkor ennek az átfutási ideje, mire ebből pénzutalás, tehát gombnak a megnyomása, hogy elindulja Magyarországra a pénz, megszületik, ez jól gondolom-e, hogy ez simán lehet szeptember?
Ez szerintem simán lehet szeptember a kohéziós politikának. Elég hosszú az átfutás ideje, a projekteket kell benyújtani, azt elbírálják, megelőlegezi a magyar kormány, utána ezt az Európai Bizottság kifizeti, tehát ez egy hosszas procedúra, igen. Tehát ez szerintem is az év második fele, ha van megállapodás, ezt tegyük hozzá.
Jó, akkor menjünk át egy kicsit arra a kérdésre, amelyik az összes közül mondhatom ezt, még leginkább a te témád, és ez pedig az, amit te robbantottál ki a magyar közéletben. Ez ugye az Erasmusszal és a Horizon projekttel kapcsolatos felsőoktatási probléma csomag. A te cikked volt január elején, január elején az az írás, amiből, ha jól gondolom, akár még a magyar kormány is értesült arról, hogy ez a probléma létezik, vagy legalábbis így tűnt. Tehát a nyilvánosság felől nézve, ekkor kezdtek el reagálni erre az ügyre, holott már akkor is 3 hete a hivatalos szövegekben benne volt. Hát, így megkérdezném, hogy te, mint aki ezt nyilván a lehető legközelebbről követed, ezt a felsőoktatási, erasmusos, kuratóriumos egyebek kérdést, ebben mi most a fő vita pont, vagy pontok? Tehát nyilván itt több is lehet még. Te hogy látod, hogy ebben hol van elakadás jelenleg?
Tulajdonképpen itt mindenhol elakadás van, de mindkét fél azt hangsúlyozza, hogy meg lehet állapodni. Tehát nem olyan távoliak az álláspontok egyetlen vitás ügyben sem, hogy ne lehetne megállapodni, ezt mondja a Navracsis Tibor is, és amennyire én tudom, a bizottság is így gondolja. Ugye a fő probléma, hogy kikre vonatkozzon a kuratóriumokból való távozás szükségessége. Kiknek kell távozniuk a kuratóriumokból? Melyek azok a funkciók, amelyek összeférhetetlenek a kuratóriumi tagsággal? Meddig tartson az az időszak, amíg egy kormányzati tisztviselő nem tölthet be kuratóriumi tagságot? Tartson 1 évig, tartson 2 évig, amit a bizottság szeretne, ő azt szeretné, hogy 2 évig tartson, ebben sincs még megállapodás. Tehát néhány ilyen téma van, amiben mind a két fél azt mondja, hogy gyakorlatilag meg lehet állapodni. Amennyire tudom, a legsúlyosabb vita az arról zajlik, hogy az Európai Bizottság azt szeretné, ha ez a szabályozás, ez az összeférhetetlenség minden alapítványi kuratóriumra és egyetemi kuratóriumra vonatkozna, amely ilyen alapítvány fenntartásában van. Magyarország azt szeretné, hogyha csak azokra vonatkozna, amelyek uniós forrásokat kaptak. Ez egy elég súlyos ellentét a két fél között. Ezt úgy tudom, ezt még nem sikerült rendezni, de a többi apróbb ügyben azt mondják itteni források is, és az otthoniak is, hogy gyakorlatilag ezekben meg lehet állapodni, tehát ezek nem olyan nagy problémák.
És mi van akkor, és hogyan fogadják azt Brüsszelben, hogyha formálisan teljesítik azt a kritériumot, például, hogy miniszterek távoznak, és utána beül az Orbán rezsim egyik legfontosabb oligarchája valamelyik távozó politikus helyére. Ezt simán benyelik, mondván, hogy formálisan teljesítették, vagy lehet szigorítani úgy a kiválasztás kritériumait, mert talán erről még nem volt szó, hogy nem csak az lehet egy kérdés, hogy mi az a pozíció, ami összeférhetetlen, hanem az is, hogy hogyan kerülhet oda be valaki, és hogy ennek mik a kritériumai. Tehát, hogy lehet-e. Tehát igazából a kérdés ugye egészen konkrét, tehát azzal, hogyha Jászai Gellért beül egy egyetemnek a kuratóriumába, azzal a jogállamiság meg van-e mentve a felsőoktatásban? Meg a korrupció ki van-e zárva, meg a politikai kontroll ki van-e zárva? Mit gondolnak ezekről? Tehát erről van neked bármi információt, hogy ez simán át fog menni egy ilyen helycsere?
Nem, megmondom őszintén, András, nem tudom. Ezt én is szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy erre hogy tekint. Ha tartja magát a feltételrendszerhez, amit megszabott, akkor ezt el kell fogadnia. Mert a feltételrendszerben olyan nem szerepel, hogy Orbán Viktorhoz vagy a kormányhoz közeli oligarha nem ülhet be a kuratóriumba. És amennyire én tudom, a bizottság megígérte a magyar kormánynak, hogy nem fog újabb feltételeket támasztani, mert már egyébként is ebben a folyamatban azért voltak olyan újdonságok, amelyekkel a bizottság időközben jött elő. Ebben a Navracsicsnak igaza van egyébként, hogy néhány új dologgal előjött a bizottság, amire a magyar kormány nem számított. Ez nem vonatkozik arra, amit az elején mondtál, hogy a magyar kormány nem tudta, hogy az Erasmus és a Horizont programokat érinteni fogja a pénzmegvonás, ezt pontosan tudták, mert benne van a határozatban is, levelet is kaptak róla az illetékes intézmények, tehát ezt tudták, inkább azt nem tudták, hogy a bizottság mit akar majd az összeférhetetlenség a bizottság számára mit jelent az összeférhetetlenség megszüntetése. Ezt nem tudta a magyar kormány, ezt tisztázta a bizottság. Nem tudom, hogy mit fog ehhez szólni. Ha engem kérdezel, hogy mi a véleményem, egyetértek vele, ez nem szereli le a korrupciót, ha a kormányhoz közeli, csak épp nem politikusokat, hanem üzletembereket ültettek a kuratóriumba, hogy ezt hogy fogja minősíteni a bizottság, ez a 6,3 milliárd eurós kérdés.
Igen. Hát akkor már félig meddig érintettük a korrupció kérdését, még ezt mindenképpen meg szeretném kérdezni, hogy az antikorrupciós intézkedések terén te hogy látod, hogy mennyire van előrehaladás, ott mik lehetnek még a elhúzódó témakörök, amelyek miatt még esetleg késlekedhet a megállapodás. Szóval mi a helyzet integritás hatósággal, és mi a helyzet,
Igen.
hogy általánosságban antikorrupciós csomaggal?
Igen, tehát azok a hiányosságok, amelyek miatt az Európai Bizottság elindította ezt az eljárást decemberben, azok egy részét, amennyire tudom, a magyar kormánynak sikerült megoldania. Ez például az integritás hatóságra vonatkozó problémák voltak, hatásköri egyéb problémákat azonosított a bizottság. Ezeket úgy tudom, hogy többé-kevésbé megoldotta Magyarország. Két terület van, ahol nincs előrehaladás, ez a vagyonnyilatkozatok ügye, és az ügyészség kompetencia, az ügyészség és a bíróságok közötti hatáskörmegosztás, vagy nem is hatáskörmegosztás, hanem a bíróság felügyelete az ügyészségi döntések fölött. Ez ugye a kondicionálitási eljárásnak egyik fontos feltétele. Ezen a két területen nincs előrehaladás, tehát itt a bizottság továbbra is várja a magyar megoldási javaslatokat, illetve a jogszabályi változtatásokat.
Az uniós pénzekkel kapcsolatban utóbbi napokban fölmerült egy kérdéskör, erről is csak egy röviden beszéljünk egy kicsit. Ez a helyreállítási alapnak a kölcsön része. Nem a visszanemtérítendő támogatás, amire benyújtottunk tervet már, hanem a kölcsön része, amely egy jó ideig úgy nézett ki, hogy nem fogjuk kérni, mármint magyar kormány nem fogja kérni. Aztán úgy tűnt, hogy Navracsics Tibort megbízzák azzal, hogy a teljes összegre kezdjen el egyeztetéseket folytatni, és most meg az hírlik, hogy ez nem a teljes összegről szól majd. Mit lehet tudni erről, mennyit fogunk kérni, illetve meddig lehet ezen még módosítani, mert látszik, hogy most már legalább a harmadik féle gondolkodás zajlik a kormányon belül a tekintetben, mit kezdjünk a kölcsönnel, tehát hol van ennek egy végső határideje?
Úgy tudom, hogy augusztus 31-éig lehet benyújtani a kölcsönkérelmet az Európai Bizottsághoz, tehát addig lehet ezen változtatni. Most a magyar kormány a rendelkezésére álló keretnek a kétharmadára nyújtott be igényt. Nem tudom, hogy miért nem az egész összegre. Ahogy mondtad, januárban a magyar kormány még talán rendeletet is, vagy valamilyen jogszabályt is hozott arról, hogy az egész keretre igényt tart. Most mi is meglepve láttuk a bizottsági közleményből, hogy ez csak ennek a kétharmada, de ennek nem néztem utána, hogy valójában mi az oka.
De akkor az lényeg az, hogy most, ha kétharmadról is folyik a szó, ha meggondolnák magukat, akkor augusztus 31-éig még lehet ezen módosítani. Jól
értjük-e? Én úgy
el?
Gondolom, hogy igen. Így van. Én úgy gondolom, hogy igen.
És talán záró kérdésnek még egy általánosabb kérdést tennék föl, ez pedig az, hogy te hogy látod, hogy a kormánynak összességében mi itt a taktikája? Tehát akar igazából érdemi engedményekkel mielőbb megállapodást, vagy inkább úgy van vele, hogy nem baj, ha ez nem történik olyan gyorsan, csak ne kelljen túl sok engedményt tenni, és a minimális engedményekkel sikerüljön maximális pénzeket elhozni. Ahogy ezt hallhattuk, még bocsánat, még ez fontos ehhez, hogy mintha az is benne lenne a levegőben, hogy az Orbán kormány arra játszik, hogy az tudja, hogy az összes pénzt nem tudja kiszabadítani. Egy hamar, és emiatt, mintha megelégedne azzal, hogyha egy-egy nagyobb darabot ki tudna szabadítani a befagyasztásból. Hogy látod ezt, hogyha összességében össze kéne foglalni, hogy mit látunk itt mi most a szemeink előtt, mi ez a stratégia, amiről ugyanok ők nem beszélnek, de nektek a folyosókon kell kideríteni, hogy nagyjából mi lehet ez a stratégia, akkor ezt hogy foglalnád össze?
Úgy foglalnám össze, ahogy te is mondtad, hogy minimális engedményekkel a maximumot kihozni. És az Orbáni stratégia vagy taktika az itt is az, hogy megpróbálkozunk a legkevesebbel, aztán meglátjuk, hogy ez átmegy-e, ha nem, akkor még engedünk egy kicsit, és még tovább, még tovább. Ugye a probléma az, hogy az idő szorít. Tehát itt nincs idő sok játékra, sok tilitolira, itt előbb-utóbb szint kell vallani, hogy mit akar a kormány. Azt inkább el tudom neked mondani, hogy a bizottság mit akar. Az Európai Bizottság szerintem meg akar állapodni Magyarországról, és ki akarja fizetni a Magyarországnak járó jutó pénzeket. Ebben biztos vagyok, a bizottság ilyen tekintetben nem játszik a magyar kormánnyal, és hát igen, ez a Karmelita Kolostorban dől el, hogy pontosan meddig akarnak elmenni. Amit mondtam ez imént, én igazából nem értem azt, hogy magyar gazdaságnak égető szüksége lenne ezekre a forrásokra, és nem siet. Itt úgy látjuk, hogy nem siet a kormány azzal, hogy a feltételeket teljesítse. Azokat a feltételeket egyébként, amiket elfogadott. Tehát ezeket a feltételeket a magyar kormány elfogadta, és azt mondta Brüsszelben, hogy teljesíteni fogja őket, és most mindenki vár, hogy mi van. Hol a teljesítés? Hol vannak a feltételek?
Hát ebből fakadóan azt gondolom, hogy mivel nincs itt sietség, még a jövőben is bőven lesz alkalmunk arra, hogy ezt a kérdést tovább folytassuk. Halmai Katalin, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és rendelkezésünkre álltál, és ilyen sok érdekességet megosztottál velünk.
Köszönöm szépen a meghívást még egyszer.
És a hallgatóknak is szeretném megköszönni, hogy ezúttal is velünk voltak, és ahogy mondani szoktam, a következő hetekben és hónapokban is hasonlóan izgalmas témákkal folytatjuk. A viszonthallásra!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.